Negyedik kötet, első fejezet. Hogy mi történt a Vatikánban a kitűzött esküvő előtti napon, azt pontosan sohasem lehetett megtudni. Franci kinyomozott annyit, hogy ugyanebben az időben Rómában tartózkodott Kálm Podoszki, a Wittgenstein család közeli rokona. Ennek a Kálm Podoszkinak volt egy siheder fia, aki cél nélkül csavarogva Róma utcáin elment a San Carlo del Corso templom mellett, látta ott a nagy készülődést, és kíváncsiságból megkérdezte a munkásokat, hogy mi készül itt. A munkások megmondták neki, hogy milyen esküvő lesz ott másnap. A fiú hazasietett, mire Kálm Podoszki fellármázott egy másik rokont, egy odeszkálki hercegnőt. Ketten elmentek Katarani bíboroshoz, és telebeszélték a fejét, hogy itt merénylet készül a házasság szentsége ellen. A hercegnő félrevezette a bíborosi konferenciát, az annullálásnak nincs meg az igazi alapja. Hogy aztán Katarani bíboros hogyan tudta belevonni a dologba Antonelli bíborost, és hogy a két bíboros hogyan tudta rávenni saját döntésének ilyen szokatlan megváltoztatására a pápát még aznap este, az mindig homályos maradt. De ezekkel a részletekkel Karolin most már nem törődött semmit. Vallási rajongása beteges, babonás vakhitté változott. Szilárdan hitte, hogy Isten a pápa által büntetést mért rá, büntetni akart a házasság töréséért, és neki engedelmesen meg kell nyugodnia Isten akaratán. A megfeneklett házasság dolgával már napok után alig foglalkozott. Antonelli bíboros új bogarat eresztett a fejébe, felszólította, hogy foglalkozzék egyházi irodalommal. Franci azonnal átlátott az éleseszű hatalmas főpap ügyességén. A bíboros emberismerete felfedezte a hercegnőben a dicsőségvágy hiú tulajdonságát, amely eddig a múzsa szerepében próbált érvényesülni, de most egyenesen a vallás szent palástjába öltözködhetett. A hercegnő jól tudott latinul, és sokat tartott arra, hogy kitűnő stílusa van. Antonelli megmagyarázta neki, hogy milyen szép feladatok várhatnának rá az egyházi irodalomban. Ezekkel még élete nagy regényének bűnét is jóvá tehetné Isten előtt. És Karolin nem kérette magát. Elhatározta, hogy testvéri gondoskodásával, bátorításával, szeretetével soha nem hagyja el Francit, de szerelmét és asszonyvoltát örökre eltemeti, lelkét teljesen Isten szolgálatának szenteli. Úgy sem maradt már senki a világon, csak vallása és Franci. Mert leányával és vejével most már nem érintkezett. Vő és anyós összevesztek, és pedig azon a 70 000 rubelnyi összegen, amelyet az esküvő előtt Okraszewskinek ki kellett fizetni. A kötelezvényt annak idején, mint jótálló, Mány is aláírta, az aláírást Okraszewski beváltotta a maga pénzére. Joggal tehette, a bíborosi konferencia döntése alapján a pápa végérvényesen kimondta az annullálást. Hohenlohe Konstantin csak most szerzett tudomást a felesége aláírásáról, és nem akart anyósa helyet fizetni. Ebből nagy családi húzavona származott, amelynek folyamán a fiatalasszony nem volt hajlandó férje ellen állást foglalni. Konstantin herceg végül is fizetett, de a viszony az anyós és a fiatal pár között megszakadt. Ehhez járult most, hogy a házasság az utolsó pillanatban felborult. Konstantin herceg tehát hiába fizette ki a lengyelnek a súlyos összeget. Minden másként lett volna, mondta Franci, ha maga nem ragaszkodik hozzá, hogy Rómában esküdjünk. Ha azonnal Weimarba jön, amikor a szentszék másodszor is a maga javára ítélt, ott megházasodhattunk volna, és már rég férj és feleség volnánk. A vejével is másképpen beszélhetne, mint így. Ez engem már mind nem érdekel, felelt Karolin, Én megtaláltam a lelkem szent feladatát és nyugalmát. Nagyon boldoggá tenne, ha ezt a kérdést többé nem hozná fel előttem. Franci tehát nem hozta fel többé, de saját magát még mindig nem oldotta fel a férfi felelőssége alól. Méltatlannak tartotta, hogy ilyen olcsón szabaduljon. Végrendeletét már megváltoztatta, mindene egyetlen örökösévé a hercegnőt rendelte, és a végrendeletet weimári hivatalos helyen már letétbe is helyezte. De kötelességérzete korán sem nyugodott meg. Ez az asszony elúszott vagyon a romjaiból éldegélt most az örökvárosban, elvesztette leányát és megöregedett. Mindezt mellette és miatta. Ő pedig teljességgel tehetetlennek érezte magát, hogy mindezért kárpótlást adjon. Csak gyengétséget, figyelmet és türelmet adhatott annak a nőnek, akihez sem szerelem, sem házasság, hanem ezeknél is kényszerítőbb erkölcsi kötelesség és kötöttség láncolta most már, mint halálig. Caroline nem akart elmozdulni Rómából, ott maradt tehát ő is. Weimarba úgysem lett volna kedve visszamenni. Oda csak az vonzotta volna, ha felépítheti a világra szóló nagyszínházat a tetralógia csodája számára. Ezt az álmot megvalósíthatatlannak tudta. A hercegnővel, miután házasságuk reménye örökre elfoszlott, nem lakhatott együtt többé, most már az ilyen vadházasságszerű állapotot semmi sem igazolhatta. De meg szerelmi viszonyuk meg is szűnvén, kényelmesebb volt mindegyiküknek saját négy fala között érdekélni. Az öregség felé haladtak már mind a ketten, mikor apró szokások és kényelmek magányos zavartalansága egyre fontosabbá kezd válni. Franci külön lakást keresett magának. A Via Felice egy házában talált alkalmas szállást, szerény kis lakást, amely a fórumra nézett. Nagyon igénytelenül ucolván szerzetes egyszerűséggel rendezte be. Reggel igen korán kelt, dolgozott késő délelőttig. Késő délután megint dolgozott, minden este elment a hercegnőhöz, együtt vacsoráztak, beszélgettek, aztán elbúcsúztak. 10-11 órakor már lefeküdt aludni. A nappali órákat Róma megismerésének szentelte. Az örökvárossal nem lehetett betelni. Léptennyomon a klasszikus ókor és a kereszténység 18 és fél évszázada tárta fel kifogyhatatlan érdekességű emlékeit. Ha átment a Porta del Popolon, megállott egy kis templom előtt, és arra gondolt, hogy ott kezdődött a reformáció. A templom mögötti Augustinus kolostorban lakott Luther Márton, mikor rendi ügyekben itt járt, és közelről szemlélte a pápai állam korrupcióját. Aztán megállt Michelangelo Mózese előtt. Eszébe jutott, amit olvasott róla. Amikor Michelangelo befejezte a hallatlanul nagyszerű szobrot, úgy megdöbbent saját alkotásától, hogy rákiáltott: miért nem beszélsz? És kalapácsával rettegő haragjában a szobor térdére vágott. Franci közelről megvizsgálta a szobor térdét, csak ugyan hasadást látott rajta, kopottat, elsárgultat. Aztán elment megnézni a Santa Maria Maggiore templomot. Erről is olvasott. A kereszténység első idején egy római főúr és az akkori pápa egyazon augusztusi éjjel egyformán azt álmodták, hogy a szűz templomot szeretne azon a helyen, ahol másnap havazni fog. Másnap az Esquilinon csak ugyan havazott, hiába volt augusztus, és a pápa a frissen esett hóba rajzolta ki a templom alapvonalait. Aztán a Vatikán gyűjteményeit nézte, az angyalvárat, a Tiberist, Gyönyörködött az olyan Ódon utcanevekben, mint az Igazság szája utca. Céltalanul fordult be a zegzugos közökbe, átadta magát a megtanulhatatlanul gazdag város hangulatának. Goethét idézte magában. Róma a tengerhez hasonló, mennél mélyebben megy belé az ember, annál feneketlenebb mélységű. És Szent Bernátot idézte, itt tisztább a levegő, közelebb van az ég, és nyájasabb az Isten. Legtöbbet mégis a maga vidékén szeretett járkálni a forró románó hepehupás, klasszikus kincseket rejtő romos rendetlenségében. Lakása a Basilica di Santa Maria nevű székesegyház tőszomszédságát adta. Ebbe a templomba benézett naponta háromszor, négyszer is. A nép a templomot hivatalos neve helyett Santa Francesca Románának hívta. Maxentius ókori palotájának omló romjai között lépett be a templom színes homályába. Bizánci Mária kép állott az oltár felett, körülötte bizánci mozaik gazdag aranyozású szent alakokkal. És a magas oltár alatt barlangszerű mélyedésben fehér szoborcsoport, az angyal üdvözli a szűzet. Körös körül mindenütt aranyszélű piros drapéria, és az oltár mellett jobbról a faltövében mindig ott kuporgott egy-két ájtató, suttogva imádkozó, vagy éppen nyögve sóhajtozó hívő. Ezek görcsös ujjaikkal annak a vastag vasrácsnak nyílásai nyúltak be, amely mögött két csodatévő kődarab állott a falba mélyezve. Mellettük olaszul a felírás, ezeken a köveken nyugodott Szent Péter térde, mikor Simon mágust a démonok a levegőbe ragadták. A hívők ujjaikkal érintették Szent Péter térde nyomát, és forró reménységgel kérték a segítség csodáját, talán a beteg gyermek gyógyulását, talán a tehén ellését, talán a lottéria szerencsés ternóját. A templomból oda lehetett látni a Palazzo di Venezia méltóság teljes, szigorúan előkelő épületére. Ott lakott Ausztria nagykövete nem más, mint maga Bach Sándor báró, akit Ferenc József az erőszakosan egységesítő belpolitika kudarca után külügyi szolgálatba osztott be. Franci mindjárt meglátogatta, melyet az első napok izgalmai lecsillapodtak, és élete kezdett rendes keréknyomot vágni magának. Tett néhány udvariassági látogatást is, amelyekből egyes római házakkal állandó kapcsolata fejlődött. Járt például a miniszterelnök Mingetti minden vasárnap délutáni fogadására. Aztán megismerkedett egy különös és regényes hölgyel. Ez egy hamburgi bankár leánya volt, anyja pedig valaha nevelőnőként működött a weimari udvarnál, de még franci ideje előtt. Első férje öngyilkos lett, második a tengerbe veszett, és a gazdag özvegy megismerkedett Garibaldival, annak rajongójául és kedvesül szegődött, és annak kapcsán, hogy Garibaldi jegyzeteit kezdte sajtó alá rendezni, írónő is lett. Azt a nevet, hogy Schwarz Esperance, mert így hívták, lefordította görögre. Fekete remény. Elpis Melena. Ezen a néven szerepelt a római társaságban, rengeteg vendéget látott magánál. Franci néhány hét alatt megismerte a római társaság minden jelentős és érdekes alakját. Sokan a lakásán keresték fel, hogy bemutatkozzanak, mint például Paladil, a Párizsi Konzervatoár római ösztöndíjas növendéke, és fiatal muzsikusok általában úgy zarándokoltak hozzá, mint más római utasok a pápához. A világ első zongorásának hiába lépett le a dobogóról, töretlen volt a híre. Wagnerről csak hébe-hóba kapott hírt. A Tristán még színre sem került, Wagner már új operán dolgozott. Ezúttal könnyű, derűs témát kívánt meg. A középkori német zene életbe ment vissza színpadi alakokért. Hans Sachs, a költészettel foglalkozó Varga volt egyik hőse új darabjának, amelynek a Nürnbergi mestertalnokok címet adta. Stolzingi Walter volt a másik hőse, és a szövegben nem volt nehéz ráismerni Wagner legbensőbb szántékaira. Stolzingi Walter, a messzeföldről érkező lovag, nem úgy énekelt, mint a Nürnbergi mestertalnokok, 100 szigorú szabály szerint, hanem a maga új, különös szívből fakadt nótáját fújta. A fejüket is kapkodták a dalnoki C szigorú mesterei, sőt, valamennyiük közt a legdőfösebb, a városi írnok minduntalan kréta vonásokkal jegyezte a lovag vétkeit a hivatalos dalnoki szabályok ellen. Ezt a városi írnokot úgy hívták a szövegben, hogy Hans Lick. Tehát a szerző néven nevezte Hans Lickot, a bécsi zenekritikust, az új zene nagyképű ellenségét. A lovagnak, vagyis Wagner saját alakjának csak egy megértő barátja akadt az egész mesterdalnoki társaságban, Hans Sachs, az öregedő, versfaragó varga, az igazi tehetség, aki megérti az igazi tehetséget. Ez a franci alakjának volt mintázva országvilág előtt nyilvánvalóan. A darab cselekménye Éva körül forgott, Nürnberg szépe körül, akinek nevét nem hiába választotta így Wagner. Bizonyára az álmodott nőt írta meg benne, aki művészetének gyönyörű jutalmául az övé lesz. A darabban Hans Sachsé eleinte a leány, de a deresedő költő bölcs mélabúval visszalép, és átengedi az imádottat Stolzingi Walternak. Na, ezt Franci nem egészen értette. Ki az a nő, akit ő átenged Wagnernek? Talán szimbolikus jelentéssel a döntő zenei siker. Mit akar ezzel az Évával Wagner mondani? Zavarta a szöveg homája, de mennél jobban kutatta a boszorkányos verselési készséggel megírt sorok értelmét, annál kevésbé tudott rájönni. Aztán abba hagyta a találgatást, a darab szövege úgy, ahogy volt, lelkes tetszésre ragadta. Olyasmit gondolt róla, hogy ez az opera voltaképpen röpirat vagy zenetörténeti pamflet, az ő szenvedélyes zeneforradalmi küzdelmeikről, de olyan, amilyet mióta a világ áll. Nem írtak. A tetralógia feküdt a szerző fiókjának mélyén. A Tristán sehogy sem tudott színre kerülni, és a készülő mesterdalnokok színrehozásában Francinak nem lehetett most már szerepe. Annak az elhivatásnak, hogy Wagnert tovább is ő állítsa a világ nyilvánossága elé, most már búcsút mondhatott volna. De ő itt Rómában sem hagyta abba a küzdelem munkáját. Wagner most már a 100 királytól is pertörlést kapott. Számkivetettsége megszűnt. 12 évi emigrációja után bármilyen zenei hivatalt vállalhatott már bármelyik német államban. És Franci most azt próbálgatta, hogy a maga elhagyott weimari helyére Wagnert szorítsa be. Szorgalmasan írta ebben az ügyben a leveleket a nagyhercegnek, egyelőre minden jelentkező eredmény nélkül. De a gondolatról nem tett le. Úgy képzelte magában, hogy Wagner csak üljön be abba a színházba, ügyes és erőszakos modorával, majd kiharcolja ott magának, amit akar, és majd Dingerstedttel is alaposan elbánik. Ami az ő saját muzsikáját illette, minden egyebet félretett, csak a Szent Erzsébetről szóló oratóriummal foglalkozott. Abban a szövegben, amelynek beosztásával Rocket engedelmesen követte a Wartburgi vár 6 falfestményét, és amely a sok javítgatás és átírás után sokkal inkább az övé volt már, mint Rocketté, a zeneszerzői feladatok egész halmaza elfért. Kezdődött a dolog Erzsébet, a magyar királyleány, Wartburgi megérkezésével, magyar lovagok díszes kíséretével, ünnepi fogadtatással, udvari játékokkal. Aztán a Szentasszony és férje között az a jelenet következett, amelyben Erzsébet kegyes hazugságát az isteni csoda valósággá tette, és a titkolt alamizsnát rózsákká változtatta. A harmadik tételben a megtért őrgróf a Szentföldre indul a keresztes vitézekkel. A negyedikben Erzsébet, mint özvegy, a vár urává lesz, de kegyetlen anyósa kiűzi gyermekeivel együtt a viharba. A következő képben Erzsébet lelkét felviszik az angyalok a mennyországba. Végül a Hohenstaufen Frigyes császár jelenlétében a magyar király leányt szentté avatják. Ebben a hat képben minden elfért, amit egy zeneszerző csak kívánhatott magának kedves munkául. Indulók, vihar, csodatétel, temetés, ima, felvonulás, zsolozsma, vadászdal, gyermekkar, minden. És neki mindenhez megvoltak a kellő motivumai. Danielik, az egri kanonok, éppen úgy küldött neki használható anyagot, mint Kromperger, a pesti Ferenc rendi gvárdián. Igen erős magyar alapszint akart adni az egész műnek, még a keresztes lovagok felvonulásához is magyar dallamot dolgozott fel. Erzsébet alakja számára a középkori egyházi zenében talált áhítatosan zengő tömélyenes melódiát, kvázi Stella Matutina énekelte egy 16. századbeli breviárium Szent Erzsébet napjára, mint a hajnali csillag. Mélyen benne járt már az oratóriumban, amikor táviratot kapott, hogy Blandin egészséges fiút szült. Dánielnek keresztelik nagyanyja és korán elholt nagybátyja után. Franci ellágyult örömmel komponált tovább, hosszú levélben gratulált a boldog szülőknek a kis Dániel Olivierhez. De a távirat után riasztó levél következett Saint-Tropez-ből, Olivier birtokáról, ahol a kicsi megszületett. A fiatal anyát nagyon megviselte a szülés, és nincs jól. Francia munkába menekült gyötrő aggodalmaival. Míg dolgozott, az Erzsébet maga elé képzelt arca a Blandin arcává változott. Folyton látta a sápadt fiatal asszonyt arcán az anyaság vértanú szenvedésével. Amikor Szent Erzsébet halálát komponálta, olykor tűrhetetlen izgalom vett rajta erőt. Fel kellett ugrania a kotta papír mellől, mert úgy érezte, hogy saját leányának halálát írja. És mikor munkájában odáig jutott, hogy a magyar király leányt az egyház szentjeinek megdicsőülése tündöklik körül, ugyanakkor megjött a távirat, hogy Blandin meghalt. Dániel után Blandin. Ez a csapás ágynak döntötte. Belebetegedett. Orvosa nem tudta megmondani, mi baja van. S ha őt faggatta Karolin, ő sem tudta panaszait pontosan kifejezni. Csak végtelen fáradtnak érezte magát. Minduntalan sírva fakadt a legkisebb ok miatt is. Néha 3 nap és 3 éjjel semmit nem aludt. Azután pedig különös félig éber lázálom fogta el, amelyben jól hallotta saját maga is, hogy képtelenségeket beszél, de nem tudott elméjének parancsolni. Dánielt és Blandint látta maga előtt. Reszkető kézzel nyúlt feléjük, és amikor a semmit fogta meg, üres tekintettel termett maga elé. Mikor nagy nehezen felépült, alig ismert magára a tükörben. Éveket öregedett, haja teljesen fehér volt már. Alig tudta vonszolni fáradt tagjait. Nem volt kedve semmihez, a társaságot kerülni igyekezett. Csak a hercegnőhöz járt el minden este, de most nem volt olyan udvariasan beszédeskedvű, mint máskor. Ült szótlanul és hallgatta Karolint. Vagy nem is hallgatta, csak hagyta beszélni. A maga gondolatai tétován kószáltak a semmiben. És aztán lassan megenyhülvén és magához térvén felemelkedett egyenesen Krisztushoz. Meggyötört lelke csak tőle kaphatott vigaszt, aki még nála is jobban szenvedett. Szent és nagy szimfónia homályos körvonalai bontakoztak ki gondolataiban, meg akarta komponálni magát, az Istent. Ebben az időben bárki holtkorosnak nézhette. Csak teste élt a földi világban, lelke szüntelenül Krisztusról töprengett. A Biblia mindig nála volt, régi francia Biblia, még ifjúkorából való az egyik, a latin szövegű Vulgáta a másik. Ment a római utcán ráncolt homlokkal, mélyen gondolkozva, hirtelen megállt, elővette az egyik Bibliát, és lapozni kezdett. Járókelők lögdösték, nem gondolt vele. Valamely ótestamentumi jóslatot keresett, hogy azt a passió egy mondatával egybevesse. Ha megtalálta a szöveget, ott az utcán elolvasta, és ha már túlságosan idegesítette a sok ember, körülnézett, hol találja a legközelebbi templomot, hogy annak hűvös csendjében háborítatlanul elgondolkozzék. Minden nap elment a Sixtusi kápolnába, és mint aki a vértanúságot hozó fegyverek előtt feltépi mellén az inget, úgy tárta ki lelke fájdalmát a karének előtt, amelynek szépségével nem tudott betelni. Meglátogatta a Mány sógorát, Hohenlohe püspököt, és teológiai kérdésekről faggatta. Aztán a vatikáni levéltárba is szeretett eljárni, ott találta azt a Teiner nevű papot, akit még a Dániel születése idején ismert meg Rómában. 20 évvel idősebbnek, de ugyanolyan nyájasnak és jóságosnak találta, mint akkor. Vele is csak új műve nagy alakjáról, Krisztusról beszélt folyton. És a hercegnővel is az Istenember alakjáról beszélgettek esténként. Karolin elemében volt, ömlött belőle a szenvedélyes és misztikus vallásosságnak minden este új tirádája. Különös pár voltak ott a Via del Babuino bérházának második emeletén. A világszerte híres szoknyavadász muzsikus és a miatta megszökött hercegnő lázas izgalommal beszélgettek a Gecsemánéket drámai jelenetéről, mintha egy ismerőseikkel történt véres esemény részleteit tárgyalták volna meg. Lassanként tűrhetetlennek találta a nagyváros zűrzavarát. Az utcai zaj idegessétette, és a társas élet kínos súlyként nehezedett rá, mert minduntalan felkeresték olyan meghívások, amelyek elől igen nehéz volt kitérnie. Rómából nem költözhetett el. Karolint nem hagyhatta magára, az pedig már úgy érezte itt magát, mint a hal a vízben. Reggeltől estig csak azzal telt el az ideje, hogy egyházi személyeket fogadott és látogatott meg, közben pedig vallási értekezéseket irogatott. Franci tanácstalanul szenvedett, lelkében a hatalmas szándék ébredező zenei részleteivel. Egy téli napon nagyon keservesen panaszkodott Teiner páternek a vatikáni levéltárban, hogy nem találja a helyét, nem utazhatik el Rómából, itt pedig most képtelen lakni. A páter másnap már felkereste. Találtam magának való szállást, kedves barátom. Hol? A városon kívül, mégsem nagyon messze, egy kolostorban. Ha akarja, mindjárt most megnézhetjük együtt, és ha megtetszik, mindjárt oda is költözhetik. Kocsit kerítettek a forró tájékán. Teiner meghagyta a kocsisnak, hogy vigye el őket a Monte Marióra. Nem sokára kiértek a nagyváros hássorai közül, a havatlan tél sáros barna vidéket mutatott két oldalt távolba nyúló földekkel. Jó órába telt, amíg a dombhoz érkeztek, amelynek meredek útjára sárba csak nagy üggyel bajjal tudott felkapaszkodni a kocsi. A domb dereka táján már feltűnt a kolostor. Most kiszállunk, mondta Teiner páter, de arra kérem, hogy ne nézzen hátra, majd csak ha mondom. Fehér kőlépcsőn lépkedtek felfelé, teraszos terecske tárul ki előttük. Baloldalt templom homlokzata, jobbról egy kis rendház hozzáragasztott épülete. A templom kapuja felett címer, felső felében fekete sas, alsó felében fehér alapon, három piros kar. Ez a Madonna del Rosario klastrom, de még mindig ne nézzen hátra. A páter csengetett a kis rendház kapuján. A kaput láthatatlan kéz nyitotta ki. Bementek. Tejner páter ismerős módon haladt a szűk kapuajban jobb felé. Csuhás szerzetessel találkoztak. Itt van barátom, kedves Fra Beato, akiről beszéltem neked. Kérlek, mutasd meg a szobáját. Felmentek az első emeletre. Fehér falak síkján egyetlen fekete feszület, mély csend, kőkockás padló. A szerzetes benyitott egy kis barna ajtón. Franci szíve boldogan toppant meg. Úgy volt ez, ahogyan álmodta, kicsiny cella, imazsámoly, ágy, falhoz tolt asztal, harmónium. A falon feszület, szentelt víztartó. Az áhítat és a boldog nyugalom maga. A cserépkájában pattogott a tűz, valahonnan erős alma illat szűrődött be a kellemes melegbe. Elbűvölő, mondta Franci. Ilyet képzeltem magamnak mindig legtitkosabb vágyaimban. Ugye? Most aztán megengedem, hogy lenézzen a városra. Nézzen ki az ablakon. Franci odalépett és kinézett. Lent a mélységben teljes pompájával bontakozott ki előtte az örök város. Jobbról a dombfáinak targaljain túl a Péter templomnak csak kupolája látszott, de errébb megszűnt a domb vonala és feltárult az örök Róma, Romulus, Julius Cézár, Péter apostol, az ókeresztények, a pápaság, Tasso, a reneszánsz és a mai élet örökké való Rómája. Az óriási ház rengetegből a San Carlo két tornya emelkedett ki. Balra két kupola közt vörös torony, az a Santa Maria Maggiore. A Monte Pincho sötétzöld foltján túl, messze a háttérben a Campanyát lezáró hegyek, sejtelemszerűen, mintha még Frascati fehér foltját is látni lehetne. Hallatlan, mondta Franci. Igen, ez hallatlan. Ez Róma legszebb kilátása. A rendháznak ez a szobája üres, a szerzett boldogan látja vendégül akármeddig, ha kedve van idejönni. Igen, szólt habozva Franci, leírhatatlan öröm idejönni, de nem zavarom a kolostort, ha zenélni fogok, mert a zongorámat nem tudom nélkülözni. A szerzetes nyájasan felelt. Majd megbeszéljük az órarendet. A nap legnagyobb részében kedvére zongorázhatik. Padre Tejner közölte velünk, hogy a maestro egyházi művön dolgozik. Az nagyon fog gyönyörködtetni bennünket. Hát ez még álomnak is túl szép. A legjobb volna azonnal itt maradni, de a holmimért sajnos be kell mennem. Még aznap kiköltözött. Kihozta zongoráját, amelyet csak nagy üggyel bajjal tudtak beszorítani a szűk cella ajtaján, de végül sikerült. Franci sorra bemutatkozott a kolostor lakóinak, hárman voltak mindössze. A refektóriumban úgy ült le a szerény szerzetesi vacsorához, mintha hosszú idő óta itt lakott volna már. És amikor visszavonult cellájába, és lenézett a távoli Róma sziporkázó fénypontjaira, melle nagyot emelkedett. Most érezte először életében, hogy sikerült kilépnie a világi világból, ő most Istennél van, és úgy néz a messzi hétköznapi életre, hogy mindig vágyott. Ilyen csendes, andalító, tiszta távolból. Lefekvés előtt hosszasan imádkozott, megenyült áhítattal gondolva a két eltávozottra, Dánielre és Blandinra. Ettől fogva úgy élt, mintha valóban szerzetes lett volna maga is. Hajnalban kelt, minden nap átment a kis templomba orgonálni, 5 sor padocskája volt csak a hajónak, azokban is alig ült valaki. A városba csak minden második, harmadik napon ment be, hogy Karolint meglátogassa. De mikor a Via del Babuino kilépett a házból és kocsit keresett, már lelkendezett a vágytól, hogy minél hamarabb kint legyen megint a dombon, a békesség és áhítat áldott csendjében. A napok a munka boldogságában múltak. A napok után hetek, és a hetek után hónapok. Már megpestült a március, amikor megkapta a harmadik unoka hírét, Bülovéknál megint ott járt a gólya. Kislányt hozott, Blandin lett a neve. A gyermek hírét a Montemarion izgalmas pestülés köszöntötte. Tündéri tavasz indult itt a dombon, mindenik nap valami új csodáját hozta nyílóvirágnak, első pillangónak, csalitban madár csicserkésnek. Az ablakot már ki lehetett nyitni, és a zongorán felzendülő hangok kiömlöttek a píniák és a friss gyep illatába. És amikor ráköszöntött a ragyogó nyár a klastromra, akkora volt a madár csicsergés, hogy néha a muzsikára is alig lehetett figyelni tőlük. Franci kenyérmorzsával az ablakpárkányra szoktatta őket, már nem féltek tőle, ha közel ment hozzájuk. Testvéreinek látta őket az önfelett éneklésben. Assisi Szent Ferenc jutott eszébe, aki prédikálni tudott nekik, és beszélgetett velük. És a zongora mellett tétován futtatta ujjait a csonthangokon, hogy csicsergésüket utánozza. Még el tudott mondani a zongorán mindent, amit akart. A csicsergőhangok kiszélesedtek, és íme megzendült közöttük Szent Ferenc meleg, földön túli hangja. Leírta, kompozíció lett belőle. De áldott nyugalmát már felborzolta egy új izgalom. Karolin kieszelte, hogy világra szóló állást fog teremteni barátjának. Főpapi ismerősei között elkezdte melengetni azt az eszmét, hogy a pápának francira kellene bízni a katolikus egyházi zene kérdésének rendezését és az egész művelt világra szóló megszervezését. A gondolat elindult, és egyre többet és többen beszéltek róla. Franci először kedvetlenül hallotta a hercegnő gondolatát, sajnálta balzsamos édes nyugalmát tőle. De aztán belekapott ő is, mint a hal a csalétekbe, és most már ficánkolt a horgon. Már kirajzolta magában, milyen kongresszust fog összehívni a Cecilianus mozgalom vezetőivel egyetemben, már gondolkozott a gregoriánus rendszer felfrissítéséről, már meglátogatta Hohenlohe Gusztávot, hogy terveihez vatikáni pártfogását kérje. És egy nyári délelőttön mondhatatlan izgalom kavarta fel a kis rendházat. A Vatikán gazdag pompájú hintói álltak meg a domboldali országúton. Idefenn összefutottak a barátok. Szemük nem csalt, valóban ő volt. 9. Pius pápa maga közeledett felfelé a forró és vakító márvány lépcsőn. Mellette Merode bíboros, a kegyenc, Antonelli bíboros államtitkár legveszedelmesebb vetélytársa. Mögöttük Hohenlohe Gusztáv kamarás, edesszai püspök és 2 szolgálattevő fiatal pap. Pár perc nem telt belé, már ott voltak Franci cellájában. Aki Európa minden uralkodójával szemközt állott már, tréfálkozott Viktória királynővel, elmésen csevegett harmadik Napóleonnal, szembefordult a spanyol királynő etikettjével, és megsértette a cárt. De most térdre ereszkedett, és nem ismert mást, mint alázatot, mikor Krisztus helytartója kegyesen feléje nyújtotta a halászgyűrűt. Más cellákból kellett székeket behozni, a vendégek nem ülhettek le, és még így is nehezen szorongtak a kis cellában. A pápa különös aggódott. Valami misztikus hiedelem ült az arcán, a hozzá közelállók szerint meg volt győződve isteni küldetéséről, és szilárdan hitte például, hogy kézrátétellel gyógyítani tud. Testileg igen gyenge volt már, amikor leült két oldalt karja alá nyúltak, de szellemén nem látszott a megtörtség. Feltűnő volt, hogy állandóan harmadik szemében beszélt magáról. Jól beszélt franciául. A pápa az egyházi zene rendezésének kérdésével foglalkozik. Többen önre hívták fel a pápa figyelmét, kedves fiam. Végtelenül megtiszteltnek érzem magamat, szentatyám. Igen, és mi az a papír ott a zongorán? Kisebb szerzemény. Egy Krisztus szimfóniával foglalkozom most, szentatyám. Ezt csak úgy mellesleg írtam arról, hogy Szent Ferencet képzeltem magam elé és a madarakat, mert itt a Monte Marion igen sok a madár. Játssza el! A pápa ezt hallani óhajtja. Franci eljátszotta. A szentatya szemében könnyek jelentek meg. Tudja, kedves fiam, mire lehetne használni az ön zenéjét? Törvényszéki célokra. Ha ön játszanék a megrögzött gonosztevőknek, a pápa meg van győződ, vagy azokat bűnbánatra indítaná. Egy sem tudna sokáig ellentállni. A pápa nagyon szereti a zenét. Nem hallotta véletlenül azt a Stabat Matert, amit a Sixtusi kápolnában vasárnap énekeltek. Azt hiszem, ez az, szólt Franci leütve a kezdő ütemeket. Ez. Játssza csak, kedves fiam, a pápa a Szent Szűz dicsőségére énekelni akar. És 9. Pius pápa a kis cellában énekelt Liszt Ferenc kíséretével. Nagyon finoman és ízlésesen énekelt öreges hangjával. Volt valami megindító a megtört aggasztján boldogságában, amelyel odaadta magát a hangoknak. Nagyon szép volt, mondta a végén, a pápa nagyon meg van elégedve. És azt a dolgot az egyházi zenével kapcsolatban nem fogja elfelejteni. Felemelkedett, és ahogy uralkodójuk felállt, egyszerre pattantak fel a többiek is. A szentatya ismét csókra nyújtotta a gyűrűt. Franci hajadonfőt kísérte a várakozó hintókig, és amikor a fogatok elrobogtak nagyot és boldogat sóhajtott, óha ez sikerülne. A messze robogó kocsik után nézett, és hirtelen nem akarta a kolostor csendjét. Nyugalmas érzésének már vége volt. Felkavartnak, izgatottnak érezte magát. Minden áron be akart menni aznap a városba. Csak kalapjáért ment vissza, már sietett is lefelé a domboldalon.